Musa nem volt bántó. Még valami szerítség is rejlett benne. Talán a nosztalgia a család élet után, amelyben soha nem lehetett része. Hát hegyként beszélt. Ha elhagyná Párizst, kérem, értesítse róla. A nyomozás még nem ért véget, és szükségem lehet még magára. A fiatalember állával az ágy felé bökött. Látja, van mivel foglalkoznom. Megré visszament a Szent André de Zárt utcába, a nyomozók már vártak rá. Befejeztük, főnök, gyakorlatilag nincs mit közölnünk. Ruhák, csak nem mint sötét, fehér nemű, harisnyák cipők, a hölgynek nyilván mániája cipő. 8 párat találtunk. Angel Luett, látszólag közös arccal, ott ült még mindig a fotelban. A hűtőszekrény dugik tele. Habár egyedül él, jó kis ételeket készít magának. Fényképeket találtunk egy gyerekről, és főként ő róla, amikor még sokkal fiatalabb volt. Aztán egy üzleti könyvet, amelyikbe bevételeket írja a pácienseinek a neve mellé. Elfelejted a legfontosabbat, szólt közben másik. Társa megvonta a vállát. Csak aztán jelentsen is valamit. A ruhás szekrény teteje poros, és a porban egy zsír vagy olaj folt látható. Olyan, amit a fegyverekhez használnak. Angel közbeszólt. Sosem volt fegyver a lakásban. Pedig a nyomok frissek. A szemetes vödörben meg egy zsíros papírt találtam, amiben korábban egy revolvert göngyöltek. Ez esetben Marcel birtokában volt, és ő vitte magával. Megré felmászott egy székre, hogy maga is megnézze a foltot. 3 órára beidézem a rendőrségre, fordult az asszonyhoz Megré. És a pácienseim? Azt hisz, hogy semmi dolgom sincs? Átnyújtom nyomban a hivatalos idézést, válaszolta Megré. Sárga nyomtatványt vett elő a zsebéből, kitöltötte az üres rubrikákat. 3 órát mondtam. Lapointe türelmesen várt. Visszamentek a kis fekete autóhoz, több mint 300 méterre. Mörsz emberei is elmentek. Van telefonja Angelnek? Van. Talán kihasználja, hogy egyedül maradt és felhívja a Toulont. Volt fénykép az öreg asszonyról? 3 vagy 4 régi kép. Egy bajuszos férfiról is van. Azt mondta, hogy ez Antoine apó. Megré hazament ebédelni. A felesége csak néhány kérdést tett fel, főleg a temetésről kérdezősködött. Sokan voltak. Ha az unokahúgán kívül, csak mi ketten voltunk, Lapointe és én. A beszentelés kapkodva folyt le, mint ha mindenki minél gyorsabban meg akart volna szabadulni tőle. Amikor Megré visszaért a hivatalába, Jean V. jelentette. Marella főfelügyelő telefonált Toulonból, és kéri, hogy hívja vissza. Kapcsoltas össze. Néhány perc múlva már a vonalban volt a kollégája. Marella? Igen, minden esetre felhívtalak. Tenap este elég későn érkezett meg ez a Marcel, és tüstént az Amiral bisztróba ment. Megismert, és oda köszönt nekem. Félhangosan beszélgetett Bobbal. Nem hallhattam semmit, mert teljes hangerőre állították a zenegépet. Senki sem volt velük? Senki. Bob később bezárkozott a telefonfülkébe, és beszélt valakivel. Visszatérve elégedetnek látszott, olyan kézmozdulatot tett, amit én így értelmezek, tökéletes. Ez minden. Nem. Marcel kivett egy szobát a Commerce Hotelban, a Republic sugárúton. Reggel 9-kor kelt, és a kocsiján Sanariba hajtott. Mond ez neked valamit? Nem. Ott lakik az egyik Giovanni. A két testvér közül az idősebb, Pepito. A Giovanni testvéreket sokáig úgy tartották nyilván, mint a tengerpart alvilágának főnökeit. Marco, a fiatalabb, Marseille-ben lakott. Pepito fényűző villát építetett Sanariban, ott él visszavonultan. Vagy 10-szer is letartóztatták őket, de bizonytékok hiányában kénytelenek voltak mindig szabadon bocsátani. És most, hogy már megöregedtek, 2 gazdag nyugdíjas békés életét élik. Sokáig időzött Marcel a villában? Csak nem egy órát. Aztán visszajött az Amiral bistróba, majd az óvárosba ment, és egy olasz vendéglőben ebédelt. Már azelőtt is kapcsolatban állt a Giovannikkal? Tudtam, ma nem? Nem tudnád figyeltetni Pepitót? Szeretném tudni, hogy vajon kimozdul-e hazulról a következő napokban, és hogy fogad-e valakit a villájában a megszokott látogatókon kívül. Meg lesz, viszont szolgált fejében. Halad az ügyed? Bizonyos nyomok kezdenek már kirajzolódni, de még nem vezetnek sehová. Ha végeztem velük, azt hiszem, elmegyek valahová napfényre, hogy egy kicsit kikapcsolódjak. A te közeledbe talán. Csak örülnék neki. Mióta nem láttuk egymást. 10 éve, vagy 20 is van már. Még a porkerelőgy idején. Emlékszem, hát viszontlátásra, Megré. Együtt kezdték pályájukat az Orfevre rakparton. Több mint 2 éven át rótták az utcákat, mielőtt a pályaudvarokra kaptak volna beosztást, aztán a nagy áruházakba. Akkor még mindketten fiatalok voltak, nőtlenek. Az öreg Joseph hozta be az idézést, amint Megré délelőtt hagyott ott Angelnek. Engedve. Az asszony sápadtabb, merevebb volt, mint általában. Talán a rendőrségi légkör hatott rá. Foglaljon helyet, mondta Megré. Egyszerű székkel kínálta az íróasztala előtt, majd beszólt a felügyelők szobájába. Bejönnél, Lapoent? Hozd a jegyzetfüzetedet! A fiatal Lapoent, aki gyakran jegyzőkönyvezett is neki, ceruzával a kezében leült az íróasztal végén. Amint látja, szólt Megré. Ezúttal hivatalos a kihallgatás. Mindent, amit mond, feljegyzünk, maga pedig aláírja a jegyzőkönyvet. Nyilván megtörténik, hogy felteszek olyan kérdéseket is, amelyekre már válaszolt, de ezeket a válaszokat majd összevetjük. Végül is első számú gyanúsítottnak tekint? Egyszerűen gyanúsítottnak. Nincsen sorrend. Tehát semmiféle szeretetet nem érzett nagynénye iránt. Már mondta magának, hogy amikor közöltem vele terhességemet, beírte vele, hogy adott egy 100 frankost. Szóval nehezszelt rá a fukarságáért. Önző volt, nem törődött másokkal, és biztos vagyok benne, hogy csak a pénzért ment újra férjhez. Nagynényének nehéz fiatalsága volt? Még csak az sem. Apja vagyonos volt, ahogy abban az időben mondták. A család a Luxemburg kert közelében lakott. A két lány, anyám és a nagynéném jó nevelést kaptak. De a nagyapám, mikor megöregedett, merész spekulációkba kezdett, s elvesztette csak nem egész vagyonát. Akkor ment férjhez Karaméhoz a nagynénye? Igen, Karamé gyakran látogatta nagyszüleimet. Sokáig azt hitték, hogy anyám miatt. Azt hiszem, hogy anyám is úgy gondolta. Végül is a nagynéném vitte el. És a maga anyja? Ő egy beteges banktisztviselőhöz ment férjhez, aki meg is halt fiatalon, és anyám elhelyezkedett egy cégnél a Paradi utcában. Így hát maga szűkösen élt. Igen. Nagynénye nem segítette? Nem segített. Nem is tudnám pontosan megmondani, hogy miért választottam ezt a szakmát. Talán mert volt egy masszírozónő abban a házban is, ahol laktunk, és kocsiján ment a páciensekhez. Magának is van kocsija? Egy Citroen préskatuja. Hogy elmehessen a vidéki házába? Ha majd vesz egyet? Ki beszélt róla magának? Kérdezte az asszony, összeráncolva a szemöldökét. Nem fontos. Úgy hírlik, hogy egy kis vidéki házról álmodozott mindig. Nem messze Párizstól, ahol eltöltheti a hétvégét. Nem tudom, hogy mi rossz van ebben. Sok ember álmodozik, nem? Anyámnak is ez volt az álma. De meghalt, mielőtt még megvalósíthatta volna. Mekkora örökséget remél a nagynényétől? Talán 40 vagy 50 ezer frankot. Nem tudom. Bízom néhány dologban, amiről beszélt nekem. Esetleg voltak más tőkebefektetései is? Voltak éppen csak az örökség miatt járt hozzá továbbra is? Ha így fogja fel, mégiscsak ő volt az egyetlen rokonom. Élt már egy magában meg, Ré úr. Na és a fia? Alig látom. Csak olyankor a pénzzavarral küszködik. Semmi szeretet nincs benne irántam. Gondolkozzék, mielőtt válaszol a következő kérdésemre. És ne felejts el, hogy válaszait jegyzik. Gyakran megesett, hogy elment nagynényéhez, amikor ő nem volt otthon. Megrének az volt a benyomása, hogy Angel elsápad ugyan, de nem veszti el a hidegvérét. Megenged, hogy rágyújtsak? Kérem, de nem tudom cigarettával megkínálni. Csak pipák voltak az asztalán, 6 pipa egymás mellett nagyság szerint. Kérdeztem valamit. Szeretném, ha megismételni. Megré tüstént megismételte. Attól függ, hogy mit nevez látogatásnak? Megtörtént, hogy hazatérte előtt, már ott voltam a megiszteri rakparton. Ebben az esetben megvártam. A lakásban? Nem, a folyóson. Előfordult, hogy sokáig kellett rá várnia. Ha sokára jött, sétáltam egyet a rakparton, de főként a madarakat nézegettem. Soha nem gondolt rá nagynénye, hogy magának is adjon egy lakáskulcsot. Nem gondolt rá. Tegyük fel, hogy egyszer egy rosszulét fogja el. Meg volt győződve róla, hogy ilyesmi sohasem következhet be. Sohasem ájult el. Az ajtó sohasem volt nyitva? Sohasem. Még akkor sem? Ha oda-haza volt? Még akkor sem. Mindig magára zárta. Kivel volt bizalmatlan? Mindenkivel. Magát is beleértve?
Ezt nem tudom.
Tanúsított némi szeretetet maga irán? Semmit. Leültetett, főzött egy kávét, néhány apró süteményt tett elém egy bádog dobozból. A fiáról nem kérdezősködött.
Nem, soha.
Azt hiszem épp, hogy gyakran látta, ha csak nem gyakrabban, mint engem. Sohasem említette, hogy kitagadja magát. Miért tagadott volna ki? Visszatérek a bezárt ajtóra. A zár, ahogy láttam, nem valami bonyolult, és nem volt nehéz lenyomatot venni róla.
Mire lett volna jó?
Nem fontos, kanyarodjunk vissza az eredeti kérdésemhez némi változtatással. Nem fordult elő soha, hogy egyedül maradt a lakásban?
Nem fordult elő.
Meggondolta a választ?
Igen.
Nagynénje eltávozhatott volna kis időre is, hogy vásároljon valamit a közelben, például apró süteményt, mert észrevette, hogy üres a doboz.
Ilyesmi sohasem történt meg.
Így hát sosem nyílt alkalma rá, hogy kinyissa a fiókokat?
Nem, sohasem volt rá alkalmam.
A betét könyvét se látta.
Egyszer megpillantottam, amikor kivett valamit a fiókos szekrényből, de hogy mekkora összegről szól, nem tudom.
És a csekkfüzetét látta-e?
Fogalmam sincs róla, hogy mennyi pénze volt a bankban, még arról sem tudtam, hogy folyószámlája van.
De azt tudta, hogy van pénze. Sejtettem. A megtakarított pénzén kívül is?
Mit akar ezzel mondani? Nem értem.
Nem lényeges. Megpróbált valaha kölcsön kérni tőle?
Már mondta magának, hogy egyetlen egyszer, amikor teherbe estem, 100 frankot adott nekem.
Későbbi időszakról beszélek. Maga egy kis vidéki házat szeretne. Nem kérte, hogy segítse benne?
Nem kértem. Látszik, hogy nem ismerte őt.
Egyszer találkoztam vele.
És mint mindenki, maga is szeretetre méltó, szelíd mosolyú idős asszonynak nézte, és félénknek tartotta, pedig olyan kemény volt, mint az acél.
Van-e magának egy piros kockás, vagy piros csíkos sája?
Nincs.
És a nagynénja szalonjában van-e a heverőn piros csíkos párna?
Lehetséges. Igen, azt hiszem.
Miért veszekedett tegnap reggel a szeretőjével?
Mert elviselhetetlenné vált.
Mit ért rajta?
Ha találkozom egy férfival, nem kérek tőle erkölcsi bizonyítványt.
De Marcel már túlzásba vitte, esze ágában sem volt munkát keresni.
10-szer is beállhatott volna egy bisztróba, de ő jobban szeretett az ágyban lustálkodni.
Ismerte a nagynényét a kedvese?
Nem mutattam be neki.
Egyáltalán tudott róla?
Azt hiszem, hogy néha említettem.
Azt is? Hogy nyilván csinos dohánya rendelkezik?
Nem szokásom így beszélni.
Szóval Marcel tudta, hogy hol lakik az öregasszony, és hogy van megtakarított pénze.
Valószínű.
Látta már Marcelt a mégészeli rakparton?
Sohasem láttam.
Pedig járt ott, legalább ketten látták.
Akkor maga többet tud róla.
Nem beszéltek róla, hogy esetleg hozzám menne feleségül?
Nem, biztosan nem. Amióta megszületett a fiam, sohasem gondoltam házasságra. Annyi férfit fogyasztok, amennyit éppen akarok. De ennél tovább nem megyek. Érti, hogy mire gondolok?
Nagyon is értem. Most pedig beszéljünk a revolverről.
Megint?
Valahol meg kell lennie. És elhatároztam, hogy rátalálok. Sokáig a nagynéni éjjel szekrényének fiókjában volt. Maga azt állítja, hogy a létezéséről nem tudott, és nagynénje félt a fegyverektől.
Így van.
De az öregasszony mégis a keze ügyében tartotta ezt a fegyvert, és ez mellesleg arra mutat, hogy nem is volt olyan közömbös a rá leselkedő veszély iránt, ahogy maga állítja.
Hová akar kiukadni?
Megri lassan tömte pipáját. Ennek a fegyvernek a nyomát ma reggel megtaláltuk a maga lakásán. Ezt a revolvert egy kis ideig ott rejtegették a ruhás szekrény tetején.
Maga szerint.
A szakértői vélemények állapítják meg. Vagy maga tette oda, vagy a szeretője.
Nem szeretem ezt a szót.
Bosszantja?
Igen, mert nem voltunk szerelmes viszonyban.
Tegyük fel, hogy Marcel elment a mégiszei rakpartra. Hogy megölje a nagynénémet? Hogy megtalálja azt, amit maga nem szeret, ha dohánynak neveznek. Az öregasszony hazamegy, és szembe találja magát vele, ő felkapja párnát, és megfojtja vele.
És miért viszi el a revolvert? Miért rejti el azt a ruhás szekrény tetején? És miért viszi magával Toulonba?
Gondolja, hogy elvitte?
Ha valóban létezik a revolver, lennie kell valahol, ahogy maga is mondja, ami engem illet, én nem voltam a nagynénémnél azon a délutánon, amikor meghalt. Meggyőződésem, hogy Marcel sem ment oda. Az lehet, hogy olyan vagányféle, de nem gyilkos.